Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, testvéreimet, vendégeinket. Isten igéjéből, Máté Evangélium 24. fejezetéből szeretném Jézus szavait olvasni alapigeként. Máté Evangélium a 24. fejezetéből a 14. verse, amely így hangzik. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ha Jézus szavainak az elő gondolatait is olvassuk, akkor azt látjuk, hogy ez az evangélium meghirdetés, amiről Jézus itt beszél, bizonyos előjeleknek a hátterén valósul meg. Jézus előtte való szavakban ugyanis azt mondja, hogy a gonoszság megsokasodik. És hadd kérdezzem, testvéreim, látunk ilyet? Igen. A körülöttünk lévő világ ezt bizonyítja. Aztán azt is hozzáteszi, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Ez azt érzékelteti, hogy ahol korábban már volt szeretet, talán forró is volt ez a szeretet, de kihűlt, meghidegült, elfogyott, elveszett. Mindezeknek személyesen lehetünk tanúi, mint korunk egy-egy jelenségének. És ilyen körülmények között kell hangozzon az Isten országának az evangéliuma, és majd csak akkor jön el a vég. Sokan megállnak ott Jézusnak ennél a szavánál, és nem tudják, hogy mit jelent az, hogy ez az evangélium. Ez azt jelenti talán, hogy sokféle evangélium van, és Jézus visszajövetelekor valami különleges evangéliumot kell ma hirdetni? Úgy gondolom, hogy nem ezt jelenti, hiszen evangélium csak egy van. Éppen ezért, ha a Jelenések könyvét olvassuk, János apostol írásából a hármas angyal üzenet úgy foglalkozik az evangéliummal, hogy örökké való evangélium. És ezzel azt fogalmazza meg, hogy az evangélium az mindig ugyanaz, ahogy János evangéliumában Jézus mondja Nikodémusnak, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium. Ez az örökké való evangélium. Ugyanakkor viszont az is igaz, hogy bár az örökké való evangélium lényege mindig ugyanaz, mégis elmondhatjuk, hogy minden korszakban volt egy különleges mondani valója az örökké való evangéliumnak. Isten szolgái éppen ezért, akik az örökké való evangéliumot hirdették, minden időben a saját korukhoz kellett, hogy hirdessék, a saját koruknak a jellegzetes problémáival kellett, hogy foglalkozzanak, és ahhoz a bűnökhöz kellett alkalmazni, megfogalmazni az evangéliumot. A jó hír is koronként tartalmilag változik, nem az alapvető tartalmát illetően, hiszen az a mesiásról, a szabadítóról beszél, de mégis ez az örömhír egy adott korhoz van megfogalmazva. Csak hogy egy-két példával szemléltessem, Édenben örömhírnek azt kellett magába foglalni, függetlenül attól, hogy itt is a mesiásról volt szó, meg a következő kijelentésben is, de itt arról kellett beszélni, hogy a kígyó, aki becsapta az ember, az az ős kígyó, aki maga Sátán és az ördög, mondja a Jelenések könyve. Ez végül le lesz győzve. Istentől jön egy szabadító, az asszonyat a magva fog támadni, aki le fogja győzni, és visszaveszi azt, amit az embertől elvett. Ez volt az evangélium. És nem volt többre szükség. Ez volt a lényeg számukra az első emberpárnak. Keresztelő János már másra helyezi a hangsúlyt. Miközben ő is a mesiásról beszél. És ő is a szabadítóról beszél. De nem a diadalmas győzőt említi, hanem azt mondja, hogy ő az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát két dolgot hangsúlyoz ki az evangélium keresztelő János tolmácsolásában. Egyrészt az, hogy a szabadító meg fog halni. Ő Isten bárányaként jön, aki megöletik. A másik dolog, amit kihangsúlyoz, hogy elveszi a világ bűneit. Leveszi rólunk a mi álnokságainkat, és megszabadít, és megtisztít bennünket. Mind a két örömhír a megváltóról beszél, de egészen más összefüggésben. A mi evangéliumunk pedig, Máté evangélium a 24. fejezetének az egészében, amikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, akkor figyeljétek meg, hogy az egész 24. fejezet miről beszél. A Mesiás dicsőséges visszajöveteléről beszél. És Jézus azt mondja, na ezt az evangéliumot kell az egész világon hirdetni. Hogy az a Jézus, aki legyőzte a kígyót, az a megváltó, aki meghalt a mi bűneinkért, aki levette rólunk a mi álnokságainkat, az feltámad, felment a mennybe, és vissza fog jönni. És pedig len úgy fog visszajönni, ahogy ő megígérte, a dicsőségének királyi székében ülve. Azért, hogy bennünket elvigyen magával, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Na, ez az az evangélium, amit nekünk hirdetni kell. Ennek az evangéliumnak azonban személyre szabottan kell hangoznia. Jézus azt mondja a tanítványainak, tegyetek tanítványokká minden népeket. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Ebbe azt fogalmazza meg Jézus, hogy ezt az evangéliumot lehet egy tömeghez is hirdetni, de a tömegen belül az egyes embernek kell hitre jutni, tanítványá lenni, megtérni, megváltoztatni az életét, és Istenhez fordulni. Jézus tanításának a hátterén egy nagyon érdekes gondolatot fogalmaz meg Júdás apostol. Az evangélium az önmagában hordozza a jelentését is, hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez a görög eredetű szó azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Az Isten üzenetét tehát úgy kell tolmácsolni az emberek felé, hogy az egy kellemes, örömteli üzenet legyen az embereknek. Hogy megnyissák a szívüket, és befogadják azt, és boldogok legyenek tőle, amikor megértik. De mindannyian tudjuk azt, hogy sokszor az emberek nem így fogadják. Beszélünk az Isten megváltó kegyelméről, az Isten szeretetéről, Jézus visszajöveteléről akár, és mintha teljesen süket füleknek beszélnénk, az emberekről lepereg az örömhír, nem fogadják, nem nyitják meg a szívüket. És Júdás éppen ezért hozzátesz valamit ehhez, a Jézusi megbízatáshoz. Júdás azt írja a levelében, a 23. versben, ugye egyetlen fejezetből áll Júdás levele, és ott a 23. versben azt olvashatjuk, ha kell, akkor rettentéssel mentsétek meg az embereket. Rettentéssel. Egy példával szeretném szemléltetni, amikor a gyerekeim még kicsik voltak, mindig szeretett volna az éjjeli lámpával játszani a kislányom. És ugye elektromos dolog, ez nem gyerekjáték, és mindig nyúlt felé, mert nagyon izgatta a vele való foglalkozás, és mondtuk, hogy nem szabad, nem szabad, nem szabad, akkor mindig visszalépett, megint visszalépett, és ezt elismételtük 5-szor vagy 6-szor, és egyszer, mikor elfordultam, de a szemem sarkából figyeltem, hogy mit tesz, akkor megint odament. Úgy gondolta, hogy most nyugodtan teheti, és akkor visszaléptem, és a kezére vertem. Többször nem próbálta meg. Valahogy ezt szeretné a Biblia is sugallni. Bár az evangélium örömhír, jó hír, de ha kell, éppen azért, mert szeretem a másik embert, és nem szeretném, hogy elveszem, akkor rettentéssel is mentsd meg. Akkor tárd fel az evangéliumot, a bűn végső sorsát úgy, ahogy a Biblia bemutatja. Az egész Biblia is így tartalmazza az üzenetet. Isten először szeretettel hív magához mindenkit, de a végén elmondja, ha nem hallgatsz rá, akkor ez meg ez lesz a végső sorsod. Akkor el kell, hogy veszél. Akkor a kárhozat gyermeke vagy. A Biblia üzenetén keresztül Isten is meg akar rettenteni, vissza akar rettenteni attól, hogy a rossz utat választ. Isten azt szeretné, hogy a jó oldalon döntsél. Fogadd el az evangéliumot. De ezt is az Isten szeretetből teszi, mint ahogy én is nem azért ütöttem a gyermekemnek a kezére, mert annyira elveszítettem a iránta való szeretetemet, hanem azért, mert féltettem őt, hogy soha többet ne csináljon olyat, ami a vesztét okozhatja, ami az életébe kerülhet. Az Isten is így akar visszatartani bennünket, hogy a kárhozatba rohadjunk. Azt mondja az Úr az egyik helyen az igében, én előtökbe adtam az életet és a halált, de azonnal hozzáteszi, válaszd azért az életet. Jézus azt mondja, hogy dicsőséges visszajövetele előtt ez az evangélium hirdetve lesz az egész világon. Bár Isten kifogyhatatlan az eszközökből, ő mégis általunk szeretné eljuttatni az evangéliumot azokhoz, akik még nem ismerik azt. Téged és engem akar felhasználni a Jóisten arra, hogy ez az evangéliuma eljusson az emberekhez. És mi különböző módon vihetjük az evangélium üzenetét. A beszéd ajándéka például lehetővé teszi, hogy elmondhatjuk Isten szeretetét az embereknek. Milyen csodálatos az, hogy beszélhetünk az Isten szeretetéről. Ellen White azt írja, ha a bűnösöket rávezethetnénk, hogy vágyakozó tekintettel nézzenek fel a keresztre, ha csak egyszer megláthatnák a megfeszített Krisztust, akkor felismernék az isteni irgalom mélységét és a bűn szörnyű terhét. Ha úgy tudnánk beszélni Jézusról, hogy az embereknek a lelke szeme előtt megjelenne az a Jézus, aki a keresztre felfeszítetett, az én bűnömért. És az, akivel beszélek, az úgy érezné, hogy az én bűnömért halt meg Jézus. És a lelki szemével látná a megfeszítettet. Tudunk-e úgy beszélni Isten szeretetéről az embereknek, hogy megjelenjen előttük az, amiről beszélünk? Hogy meggyőző erő legyen abban, amit beszélünk? Azonban bármilyen fontos helyet is foglal el az életünkben, a személyes bizonyságtevésünkben a beszéd, azonban mégse ez áll az első helyen. Beszélni tudnak az emberek. Még közmondásszerűen is van egy jó pár, ezek között például az egyik az, hogy messziről jött ember azt mond, amit akar, de lakva ismerni meg igazán. Ezért sokszor az emberek csak intenek egyet, hogy jó, hát ő ezt mondja, de vajon milyen az élete? Éppen ezért Jézus azt mondja a hegyi beszéd tanításában, úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Lássák az életeteket. Nem hallani akarnak az emberek, hanem látni. Beszélő embert hallanak sokat, de az életünket szeretnék látni. Éppen ezért a személyes bizonyságtételünknek a középpontjában nem a beszédünk áll, az a második helyen áll csak. Első helyen az életünk áll. Nem tudom, ti megfigyeltétek-e már azt, hogy amikor jön szembe veled valaki, és amikor hozzád él, akkor megszólít, akkor minek alapján döntesz arról, hogy szóba állsz vele, vagy nem állsz szóba? Általános dolog az, hogy milyen hatást gyakorol rád az, aki veled szembe áll. Hogy néz ki? Akár az öltözete, a megjelenése, mit sugároz az arca feléd, mit látsz, olvasol ki a szeméből. Ezek a külső, még nem a szavakra épülő információk döntenek, segítenek a döntésben, hogy azt mondd, hogy igen, jó, tessék, mondja el, amit szeretne. Vagy azt mondod azonnal, hogy köszönöm, nem érdekel, amit mondani akar, és már mész is tovább, mert olyan benyomást keltett benned a másik ember, hogy vele nem akarsz szóba állni. Éppen ezért, testvéreim, ahhoz, hogy mi szóban is elmondhassuk az örökkévaló evangéliumot, hogy meghallgassanak bennünket az emberek, ezért úgy kell élnünk. Olyan légkört kell sugározzon, ami belső lényünk, amire vevők az emberek, ami előtt megnyitják a szívüket. Ellen White írja a Krisztus példázata című könyvében, hogy mindenkit egy sajátságos légkör vesz körül. Egy olyan légkör, amiről ha tud, ha nem, ez árad belőle. És a másik ember felfogja ezt a légkört, és annak a befolyása alatt dönt, hogy hallgat-e arra, amit mondani akarsz, vagy nem hallgat rád. Jézus azt mondja még, arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. A szeretet János apostol szerint az nem szavakból kell, hogy álljon, ne szóval szeressetek, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. A gyakorlatban kell megnyilatkozzon a szeretet. Ha a szeretet nem érzékelhető a másik által, akkor nem is létezik. Akkor csak beszélünk róla, de nincs. Éppen ezért a prófétai kinyilatkoztatás arról beszél, hogy Jézus dicsőséges visszajövetele előtt valami különleges dolog fog történni Isten népe között. Azok között, akiknek az a feladata, hogy az örökkévaló evangéliumot az egész világra hirdessék. Ézsaiás próféta úgy beszél erről a 60. fejezet első verseiben, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. És amikor ez megtörténik, akkor majd népek jönnek a te világosságodhoz. Királyok a néked feltámadt fényességhez. Vagyis ez a dicsőség, ami Isten gyermekein fel kell, hogy támadjon, ez nem más, mint az Isten jelleme. Krisztus természete kell, hogy láthatóvá legyen rajtunk. Jézus is erről beszél, amikor azt mondja, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy olyan cselekedeteket cselekedjetek, amik a ti szívetekből fakad. Nem megjátszott, képmutató cselekedeteket, hanem a szívindítékából fakadóan. Ezért is van, hogy amikor a jobb keze felől állóknak azt mondja, hogy én éheztem és ennem adtatok, meg szomjóztam és innom adtatok, akkor azok azonnal azt kérdezték, hogy mikor? Mi nem emlékszünk arra, hogy ilyet tettünk volna. Mert nem egy megtervezett cselekedet volt ez. Nem az ésszel végrehajtott cselekedet volt ez, hanem a szívindítékából fakadó cselekedet volt. Amiről talán az ész nem is tudta, hogy elkövette. Ösztönösen cselekedték a jót. Na ez az, amiről Jézus beszél. Úgy fényjék az emberek előtt, hogy ők lássák ezt. Isten ugyanakkor ebben az időben olyan körülményt fog támasztani, ami által lehetővé válik, hogy minden ember figyelmének a középpontjába kerüljön az Isten evangéliumának az üzenete. Az elmúlt történelem példái bizonyítják, hogy Isten sokféle módon tudja ezt megvalósítani. Nem kell valami rendkívül különleges dolognak történni ahhoz, hogy az evangélium az egész világra eljusson. Mi sokszor gondolkodunk azon, hogy hány ember nem hallott még Isten evangéliumáról. Hány településen mehetünk az országba végig úgy, hogy tudjuk, ezen a településen egyetlen hívő ember sincs. És akkor talán megfogalmazódik bennünk az, hogy vajon ide, hogy fog eljutni az evangélium ismerete. Milyen módon? Mit kellene nekünk tenni azért, hogy ott is ott legyenek a hívő emberek? Ezek emberi gondolatok. A Biblia arról beszél, hogy Isten nem fogyott ki a módszerekből, a lehetőségekből. Ott, ahol mi semmilyen megoldást nem látunk, Istennek még millió megoldása van. Gondoljatok csak arra a klasszikus bibliai példára, amikor Isten népe romokban hever, az egész országot ellenség dúlja fel, Jeruzsálemet lerombolták, a nép fogságba kerül, tulajdonképpen ténylegesen, szervezetten az evangelizáció nem megy. De van három vagy négy nagyon hűséges ifjú ember, akik a fogságba is úgy döntenek, hogy történjen bármi, mi akkor is hűségesek maradunk az Istenhez, a mi Istenünkhöz. Nem törődünk azzal, hogy az oroszlánok vermébe dobnak, hogy a tüzes kemencébe vetnek, mi akkor is hűségesek maradunk az Úrhoz. És mi lett ennek az eredménye? Az, hogy az a király, aki ezt végrehajtotta fölöttük, aki a tüzes kemencébe vetette ezeket az ifjakat, vagy az oroszlánok vermébe vetette, ez a király parancsba adja a főemberének. Mindenhova el kell vinni azt a levelet, és fel kell olvasni, közhírré kell tenni, hogy nincsen más Isten ezeknek a héber ifjaknak az Istenén kívül. Egyedül a héberek Istene az igazi élő Isten. Senki más Isten nem képes arra, amit ez megtett. És az akkori ismert civilizált világra eljutott az evangélium. Hogy a többi istenek nem istenek, csak egyedül a zsidó ifjaknak az Istene az élő Isten. Testvéreim, most, amikor olyan technikával rendelkezünk, hogy pár perc alatt az egész világra el lehet juttatni egy információt, nem kell hosszú hónapokat vándorolni a király követeinek egy írott levéllel, nem kell mindenhova elmenni, minden településre is felolvasni és közhírré tenni, tehát nem kell egy egész évet eltölteni azzal, hogy végre a királynak ez a megbízása teljesüljön, ma a technika eszközével pillanatok alatt eljuthat az evangéliumról szóló hír mindenhova. És hadd vessem föl így ezt a kérdést. Elégséges az, hogy te a magad helyén legyél hű az Istenhez. És talán éppen a te hűségedet fogja az Úr fölhasználni arra, hogy mint egy példát az egész világra elhíresztelik, hogy ennek az embernek a hite milyen. Ő így és így bízik az Istenében. Így és így ragaszkodik az ő Istenéhez. Ugyanakkor Jézus szava arról is szól a felolvasott alapigében, hogy az evangélium nem csak egyszerűen hirdettetni fog, hanem valamit Jézus még hozzátesz. Bizonyságul minden népnek. És ez a bizonyságul azt jelenti, hogy nem mindenki fogja örömmel fogadni ezt a jó hírt, ezt az örömhírt. Jézus is ebben a kijelentésben számol azzal, hogy az emberek többsége el fogja vetni az evangéliumot. Nem fogja befogadni a szívében, de bizonyságul lesz ellene. Amikor Isten ítélete előtt meg kell állni, akkor nem mondhatja az az ember, aki hallott az evangéliumról azt, hogy sajnálom, de én még nem hallottam. Hallott. Mindenkihez el kell jusson. Mindenkinek hallani róla. És meg kell hozni a maga személyes döntését. Isten országának evangéliumáról szóló bizonyságtétel azonban a mi számunkra is egy nagyon fontos esemény. Ez a bizonyságtétel, ha nagyon sarkosan fogalmazok, akkor azt mondhatom, hogy egy üdvösségre jutásomnak a feltétele. Jézus ugyanis azt mondja az evangéliumokban, Máté evangélium a 10. rész 32. 33. verseiben olvashatunk róla, aki vallást tesz az emberek előtt én rólam, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. És aki szégyel megvallani engemet az emberek előtt, az én is szégyellem megvallani az én mennyei atyám előtt. És hadd kérdezzem, testvéreim, mit jelent számunkra az, ha Jézus nem vall meg bennünket a mindenható Isten előtt? Mit? Kárhozatot. Nem lesz üdvösség számunkra. Ha Jézus nem jár közbe, ha nem mondja azt az atyának, hogy atyám, én ezért az emberért is meghaltam. Én ő érte is ontottam a véremet. Én azt akarom, hogy ő is ott legyen, ahol én vagyok. Ha ezt nem mondja az atyának, akkor ennek az embernek vagy kitörlik a nevét az életkönyvéből, vagy egyáltalán be se kerül oda. De ha már egyszer bekerült, mert hívő ember lett, és Jézust elfogadta személyes megváltójának, de szégyelli megvallani Jézust az emberek előtt, akkor azt mondja, én is szégyellem őt megvallani az én atyám előtt. Akkor én se teszek róla bizonyságot az atyám előtt. Én se járok közbe érte. És akkor a nevem ki lesz törölve az életkönyvéből. és nem fogok üdvözölni. Ezért a bizonyságtevésünk, úgymond, a mi számunkra is egy döntő tényező. Ellenünk is szóló lehet, vagy éppen mellettünk szóló bizonyság lehet. Nem mindegy azonban, testvéreim, hogy amikor bizonyságot teszel Jézusról, amikor megvallod Jézust, akkor hogy teszel róla bizonyságot? Vannak olyan keresztények, akik elől szinte már menekülnek az emberek. Mert erőszakosak, mert meg akarják tömni a másikat a saját hitbeli dolgaikkal. Mindent egyszerre akarnak elmondani a másiknak, úgy, mint amikor vidéken az emberek, amikor a libát hízlalják és tömik a tápanyaggal, és szegény majd megfullad, de nyelni kell neki. És vannak emberek, akik így szeretnék megtömni a másikat a saját hitbeli véleményükkel és meggyőződésükkel. Azt gondolják, hogy a másiknak is ugyanazt jelenti, mint neki. Pedig az evangélium örömhír kell, hogy legyen. Éppen ezért úgy kell hozzászoktatni a másik embert az evangéliumhoz. Először csak keveset adni, hogy ízlelgesse. Kóstolja meg. És amikor az ízlik neki, akkor majd ő fog kérni újabbat. És ő fog kérni téged, hogy még beszéljél róla. És ha így közelítünk emberekhez, akkor át fogjuk élni azt, hogy azt mondják az emberek, amikor abba akarjuk hagyni, jaj, abba ne hagyja még. Még beszéljen róla. Csak akkor örömhír az evangélium, ha az emberek így fogadják. Testvérem, fel kell tegyük magunknak a kérdést, hogy amikor mi emberekkel beszélgetünk Jézusról, az evangéliumról, az Isten szeretetéről, akkor a bizonyságtételünk hogyan hat az emberekre? Hogy fogadják? Ne mi próbáljuk most szóban megválaszolni, hanem arra gondoljunk vissza, hogy az emberek akkor hogyan reagáltak. Mert ha úgy reagáltak, hogy köszönöm szépen, nem kérek belőle, ha úgy reagálnak, hogy amikor legközelebb találkozol vele, akkor úgy tesz, mintha nem is látott volna meg, ha megpróbál kerül téged, hogy lehetőleg még egymás mellett se menjetek el, nehogy véletlenül megint meg kelljen hallgatni téged, na ha ez így történik, akkor a bizonyságtételed nagyon-nagyon rossz volt. Próbáljuk megtanulni a Jézusról való vallástételt, bizonyságtételt úgy, hogy emberek üdvösségre tudjunk vezetni. Hogy a bizonyságtételünk jó illatú legyen számukra, amielőtt kinyitják a belső lényüket, és teleszívják magukat vele. Jézus azt is mondja, hogy a vég nem jön el addig, amíg az Isten országáról szóló evangélium el nem jutott minden emberhez. Valószínű, hogy Jézus itt, amikor azt mondja, hogy vég, akkor itt a kegyelem végéről beszél. A kegyelem idő végéről. Addig nem jön el a kegyelem idő vége, amíg minden ember nem hallott az evangélium üzenetéről. Amikor minden embernek lehetősége volt dönteni, akkor végleg bezárul a kegyelemnek az ajtaja. Így a bűneihez ragaszkodó bűnösök tulajdonképpen maguk döntenek, és maguk zárják be a kegyelem ajtaját. Úgy történik, mint Noé idejében. Isten nyitva hagyta a kegyelem ajtaját. A kegyelem ajtaja a bárka ajtaja volt. 7 napon keresztül volt nyitva ez az ajtó. Bárki bemehetett volna Noé családján kívül is. De az emberek csak az ajtóig mentek, a bárkáig mentek. De nem léptek be. És amikor eltelt 1, 2, 3, 4 nap, akkor az emberek úgy gondolták, hogy mégse lesz semmi abból, amit Noé mond, és szépen megfordultak, és otthagyták, és elmentek. De amikor jött az eső, amikor a források is felfakadtak, akkor már szaladtak volna vissza az ajtóhoz, csak hogy akkor már zárva volt. Volt egy időszak, amikor nyitva volt. Nem éltek azzal. Amikor már be akartak menni, akkor már túl késő volt. Mi most azt mondhatjuk, hogy most még tart a kegyelem. Ma még nyitva áll a kegyelem ajtaja. Ma még mindannyiunkat küld Isten azzal az emberekhez, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdetessék az egész világon, bizonyságul minden népnek. És ha Isten munkatársai vagyunk ebben, hogy eljut mindenkihez az evangélium hirdetése, na akkor eljön a vég. Mi adventisták várjuk Jézus visszajövetelét. Arról az oldalról közelíteném meg, hogy mennyire szeretnéd, hogy Jézus visszajöjjön, mennyire szeretnéd azt, hogy minél hamarabb jöjjön vissza Jézus, na ez azzal fejezed ki, hogy mennyire sürgeted az evangélium hirdetését. Milyen ambícióval beszélsz az evangéliumról, az Isten örömhíréről? Mert minél aktívabban hirdeted, annál jobban sürgeted. És minél kevésbé beszélsz róla, az annak a jelzése, hogy abszolút nem várod Jézus visszajövetelét. Lehet, hogy beszélsz róla, de a szívedben más van. Ez ilyen törvényszerű dolog. Jézus egyszer elmondott egy példázatot a szőlő munkásokról. Ebben a példázatban az volt, hogy Jézus az utolsó órában is elfogad segítőket. És ez gondolkodásra kell, hogy késztessen. Mert lehet, hogy én már hosszú ideje dolgozom az új szőlős kertjébe. Ez egy nagyon jó dolog. De lehetséges, hogy csak ott voltam a szőlős kertbe, vagy annak a közelébe, de nem dolgoztam. De Isten az utolsó órában is elfogadja az én gondolkodásmódomnak a megváltozását. Ahogy a lator, a kereszte, az utolsó pillanatban dönthetett úgy, hogy ő most már másképp gondolkodik az Isten dolgairól, mint életének előbbi szakaszában. Pedig az az emberi zsidó volt, Isten népéhez tartozott test szerint, de nem lélek szerint. És ez azt jelenti, hogy mi, akik talán megkeresztelt adventisták vagyunk, test szerint az Isten népéhez tartozunk, de nem biztos, hogy lélek szerint. Mert nem végezzük úgy a ránk bízott feladatot a szőlős kertbe, mint ahogy a szőlő ura elvárná tőlünk. De az utolsó órában is dönthetünk másképp. És oda szánhatjuk magunkat az Úrnak, és ő elfogad bennünket, és a jutalmunk ugyanaz lesz, mintha az egész életünket neki szenteltük volna. Ez a szőlő urának a kegyelme. Isten az érte végzett munkában nem a hosszú szolgálati időt nézi, hanem a készséget és a hűséget. Hadd olvassak egy idézetet a bizonyságtételből. Ő azt nézi, hogy mennyire ügyelünk a krisztusi lelkületre, hogy a munkánkban mennyi a krisztusi hasonlóság. Tevékenységünkben megnyilvánuló szeretetre és hűségre tekint inkább, mint arra, hogy mennyit végeztünk. Vannak sokan, akiknek viszont az a problémájuk, hogy sohasem volt lehetőségük valamilyen különleges, nagy szolgálatra. Mindig az lebegett a szemük előtt, ők csak olyan apró kis dolgokat tehettek az Úr művében. De mennyire szerettek volna egy nagyot tenni? A bizonyságtétel szavait most nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Aki kereszténynek bizonyul a magánéletben, énjének naponkénti átadásában, szándékainak őszinteségében, gondolatainak tisztaságában, a szelídségben, ha ingerlik, hitben és kegyességben, a kicsiny dolgokban való hűségben, aki családjában igazán Krisztust képviseli, az becsesebb lehet Isten előtt, mint a feldícsért misszionárus vagy a mártír. Krisztus példázat a 301 oldal, a régi kiadásban. Tehát ilyen egyszerű dolgokon múlik. Kereszténynek bizonyulni a magánéletbe. Az énemnek naponkénti átadásában. Nem egyszer, hanem naponként odaszánni az életemet. A szándékaimnak az őszinteségében. Mert ma a 20. század emberénél az a probléma, hogy csodálatosan, szépen, mosolyogva beszélnek az ember szemébe, de a szándék valami egészen más. Amikor elfordulunk egymástól, akkor már a mosoly ráfagy az arcára, mert kijön a szív teljessége. De az igazi keresztény, az Isten gyermeke, az a szándékaiban őszinte. Az mindig úgy érez, ahogy beszél. Aztán a gondolatok tisztasága. Jézus a törvénynek a követelményét is ide bontja le. Azt mondja Jézus, amikor a törvényt magyarázza, hogy régen megíratott ugye a törvényben, hogy ne paráználkodj. És valaki gondolhatja úgy, hogy ja, persze, én nem is paráználkodom. De Jézus azt mondja, de ha a gondolataid tisztátalanok. Nem csinálsz ugyan semmit, de a gondolataid tisztátalanok. És azt mondja Jézus, na akkor már vétkeztél a szívedben. Tehát a gondolataink tisztasága. Aztán, amikor ingerelnek, szelídnek maradni. A világban van az a közmondás, hogy amikor ráléptek a tyúk szemére az embernek, akkor nyugodtnak maradni, szelídnek maradni. És ez mondhatjuk úgy is, hogy nagyon nehéz emberi oldaláról, de rendkívül könnyű, ha a szív szelíd. Jézus azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szívű vagyok. Erre a szóra szeretném a hangsúlyt tenni. Jézus nem egyszerűen csak szelíd és alázatos, hanem olyan szívű. Neki a szívéből fakadt a szelídség, meg az alázatosság. Tehát a kicsi dolgokban való hűség. Ez az, ami nagyon fontos. És még egy, a családban Krisztust képviselni. Úgy élni a családban, hogy Krisztust tudjam bemutatni. Általában az emberek a családba, otthon elszokták engedni magukat. Kint mások előtt még próbálják mutatni másfajta arculatot, de úgy érzik, hogy amikor hazamennek, akkor elereszthetik magukat, ők otthon vannak, itt most már senki nem látja őket, csak éppen a család, és a Jóisten, és az angyalok, vagyis az egész világ, mert látványosságai vagyunk a világnak. Az egész univerzum látja. Csak mi erre nem gondolunk. És azt mondja Vágy testvérnő, ha így élünk, akkor nagyobbak vagyunk az Isten szemében, mint egy mártír, vagy mint egy köztiszteletbe álló evangélista. Így kell hirdetni az evangéliumot. Ilyen életmóddal. És Jézus azt mondja, amikor Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, és én hozzáteszem még, ilyen módon, hogy az emberek lássák, ne csak hallják, na akkor eljöhet a vég. Akkor Isten végre lezárhatja a kegyelem ajtaját, és Jézus visszajöhet. Mennyire várjuk Jézust? Azon múlik, hogy mennyire hirdetjük az evangéliumot. Legyen ez a lelkünkön ez a gondolat. Várjuk-e Jézust? Ha igen, akkor hirdessük az evangéliumot. Segítsen az Úr, hogy ez így legyen. Amen.